Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Lakatos Júlia, a Méltányosság Politika Elemző Központ stratégiai igazgatója, és Kiszeli Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, örülök, hogy elfogadták a meghívást. Jó napot kívánok! Magyar Péter, Magyarország. Miniszterelnök a mai nap a miniszterjelöltek meghallgatásával telt, szerintem még most is ez van. Az első miniszterelnöki beszédből milyen következtetéseket vontak le, nyilván hallgatták? Lakatos Júlia.
Én azt látom, hogy igyekszik a nemzeti katarzis élményre építeni. Tehát az elsődleges szempont, ha már rendszerváltás az üzenet, rendszerváltás, pontosan egy rendszer konszolidációja nincsen katarzis élmény nélkül. És ezt a politika tudomány, ezt a katarzis élményt nyilván nem csak egy ilyen érzelmi összetartozásként definiálja, hanem azon lett az igény alatt, hogy valamiféle igazságtétel legyen, vagy valamiféle szakítás legyen az előző rendszerrel, ezt ilyen átmeneti igazságtételnek, vagy igazságszolgáltatási intézkedéseknek szokta hívni, és én azt látom, hogy ezeket az üzeneteket tette meg szimbolikusan az első beszédben, minden oldalnak téve gesztusokat, tehát azoknak is, hiszen ez egy tulajdonképpen egy gyűjtőpárt, akik a Fidesz oldaláról jöttek, vagy inkább nemzeti érzelműek, és azoknak is, akik a korábbi ellenzékhez tartoztak, balliberális érzelműek, mindenkinek tett egy-egy gesztust, és megtörtént az az egyértelmű cezúra, hogy szakítunk a múlttal, és mostantól kezdve pedig egy új rendszer lesz, aminek az alapjait lefektetjük, és megteremtjük azokat a jogi alapokat, amik a korábbi rendszerrel való elszámolást és a tovább lépést megtehetik.
Kiszeli Zoltán, mi volt a benyomás?
Igen, a 79-es beszédnek több része volt, vagy szerintem több beszédből, vagy beszéd stílusból tevődött össze. Egyetértek Júliával azzal, hogy itt ő egy rendszerváltásról beszél, ugye a NER-nek véget ért, valami új kezdődik, amiről még nem tudjuk pontosan, hogy mi, mert most ismerjük meg a részleteit. Én ezt egy globalista NER-nek hívom, de majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz találó. Amit látunk, ugye, hogy volt egy kampánybeszéd része, főleg amikor az igazságtételről elszámoltatásról beszélt, ugye a parlamentben lévő Tiszás képviselő, mind a téren kivetítőn a beszédet hallgató emberekrében ezek a részek aratták a legnagyobb sikert, mint ahogy a kampányban is egyébként ezt láthattuk az Út a börtönbe program kapcsán. Volt egy évértékelő beszéd része, amit az amerikai elnöki beszédekből szoktunk meg, itt amikor például utalt arra, itt van velünk Martin, itt van velünk ő és ő, ezek fontos gesztusok voltak, csak ugye ez inkább az évértékelő beszédben jelenik meg. És hát volt valóban egy programadó beszéd, amikor azokról a problémákról beszélt, hogy ez a könnyebb része, az angolok ezt, amerikaiak ezt alacsonyan csüngő gyümölcsnek hívják, hogy az előző rendszernek a hibáit, amit tudják, hogy szakmai alapon vagy politikai alapon hogyan lehet vagy kell korrigálni, akkor ott erről is hallhattunk, és hát arról még talán kevesebbet hallhattunk, hogy mit szeretnének csinálni, inkább az elmúlt rendszerhez, az előző rendszerhez képest határozta meg, hogy mit fognak másként csinálni. Nagyon fontos a bocsánatkérés, ez egy szimbolikus gesztus, sokan vártak rá, biztos, hogy ez egy olyan eleme lesz ennek a beszédnek, amit meg fognak jegyezni és többször fel fognak hozni, és valóban, ahogy Júlia mondta, egy gyűjtőpártot látunk, tehát Antal József idézetekkel kezdte, de hát láttuk, hogy olyan szimbolikus gesztusokat, olyan említéseket is tett, amelyek valóban a korábbi baloldali, korábbi liberális vagy centrista szavazóknak is tetszenek, és hát a nagy része ugye a Fideszből jött, ő maga is, tehát azt is látjuk, hogy a nemzeti érdeknek a képviselete, vagy a nemzeti szimbólumrendszernek, a határon túli magyarok szempontjainak a felelvenítése is jött, amivel pont a korábbi fideszes szavazókat is meg tudta szólítani.
Mitől függ az, hogy az euforikus állapot meddig tartható fönn? Május 8-án az államháztartási hiány az éves 100%-hoz képest 91%-on volt. Előbb-utóbb el fog kezdeni kormányozni, a kormányzás meg pénzbe kerül. Meddig marad az öröm?
Azért Orbán Viktor nagyon sokáig tudott gyurcsányozni, és ha már elkezdtünk erről beszélni egyébként...
Elmúlt 8 év. Itt meg
ugyanakkor
elmúlt 16 évről
azt is látjuk, hogy nem csak a kampány zárta le, nem csak rendszert váltott Magyar Péter, hanem lezárta a Gyurcsány Orbán korszakot is. Tehát bizonyos referenciapontok, amik korábban folyamatosan előkerültek vitákban, azok úgy gondolom, hogy most háttérbe szorulnak, sőt, valószínűleg el is tűnnek majd. Bizonyos dolgokra nem lehet majd hivatkozni és visszamutogatni. Illetve ez az egész Orbán-Gyurcsány korszak az a negatív oldalon van a Tisza narratívájában, mint egymást erősítő és a rendszert fenntartó negatív dolgok. Tehát én úgy gondolom, hogy a pozitív érzelmi történetre fognak fókuszálni, a mozgalmiság és a részvételiség fenntartására fognak fókuszálni, mint olyan elemek, amelyek képesek a nehézségek ellenére fenntartani a közösségi morált és a támogatottságot.
Azt fogja mondani, hogy lehet, hogy erre meg erre nincs pénz, de örüljünk együtt, hogy végre már nem azok vannak hatalmon, akik eltapsolták a pénzt.
Én inkább olyan dolgokra gondolok, hogy hogyan lehet bevonni az állampolgárokat a döntésekbe. Tehát hogyan lehet azt az érzetet megadni, sőt, lehetőleg azt a lehetőséget megadni, hogy részt vegyenek az állampolgárok a döntésekben. És nem úgy, mint a nemzeti konzultációk, tehát hogy az, hogy erre létrehoztak egy külön intézményt, aminek az a dolga, hogy fenntartsa azt, ami összehozta egy közösségként a tízszáz szavazókat a kampány során, ezt a részvételi elemet, ez szerintem az, ami egy politikai innováció lehet, és ami egyébként fenntartja ezt a pozitív hangulatot, vagy ezt a hozzáállást.
Kiszeni Zsoltán, meddig maradhat fent a kétharmad eufóriája?
Hát biztos, hogy megpróbálják fenntartani. Ugye láttuk, hogy most volt 9-én egy közösségi élmény, ezt aha élménynek is hívják a pszichológia, amikor rádöbbennek az emberek, hogy valami más helyzet van. Ugye valóban 89-90-ben több ilyen esemény is volt, ugye 89. június 16-ától egészen mondjuk talán 91-ig az utolsó szovjet katona távozásaig. Rengeteg olyan emblematikus, fontos esemény volt, ami a rendszerváltásnak ez egyik állomása volt. Most itt megpróbáltak egy genézist előállítani, egy pontot, egy új időszámítás kezdetét, ha még nem is olyat talán, mint a francia forradalom idején. Ami még fontos, visszaköszönnek azért ezek a kommunikációs panelek, az elmúlt 8 évből elmúlt 20 év lett, nem 16, elmúlt 20 év lett, ez, ahogy Júli mondta, egy platformra helyezik kommunikációs térben Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet, az elmúlt 20 év, ez ezt jelenti, tehát ez lesz majd az elmúlt 8 évből. Ugye azt is látjuk, hogy ez a kommunikációs egyenlőjel megjelenik a Mi Hazánk részről is, ők ugye régi és új Fideszről beszélnek, mint ahogy mondjuk korábban a tiszások is kék meg narancsárga Fideszről beszéltek. Tehát megjelennek ezek a címkézések, ezek a keretezések. Megpróbálja Magyar Péter nyilván az elmúlt 20 évet egy zárójelbe tenni, vagy egy platformra helyezni. És hát igen, ami a gazdaságot illeti, mi azt látjuk valóban, hogy a költségvetési hiány az magas, ugye, hogyha mondjuk az uniós kötelezettségeket ebből kivesszük, akkor nem 91, hanem 70, ami szintén sok. Ugye ez egy fejnehéz költségvetés, amit eddig láttunk a magyar költségvetésnél. Tavaly is egyébként hasonlóan indult az év. Tavaly év végére sikerült ezt a hiányt lejjebb vinni, hanem is az unió által elvárt 60%-ra. A költségvetési hiány tavaly sikerült 4,7%-ra levinni. Ez is fölötte van az elvárt 3%-nak, de még alatta van a francia hiánynak. Tehát ilyen szempontból valóban a költségvetés egy feszült helyzetben van, a gazdaság azért jó állapotban van, láttuk az első negyedéves számokat, 1,8%-os gazdasági növekedést, az emberek elkezdtek költeni márciusban, tehát látunk egyfajta adóbevétel növekedést, ami a fogyasztásban vagy a lakásépítési engedélyek számának növekedésében látszik. Na ez a kérdés, hogy ez a fajta optimizmus, ez fennmarad-e, ezt még nem tudjuk, és hát azt is hozzá kell tenni, ugye, hogy Magyar Péter most úgy látszik, hogy nem is 10 milliárd RRF, de 6 milliárd euró RRF forrásra számíthat. Tehát valóban tehát a költségvetés hiánya az mondjuk így, hogy nagy, tehát ezt nem szabad alábecsülni, de várjuk az uniós pénzeket, és ha ezeket ügyesen költik el, akkor ezek majd adhatnak egy lökést a gazdaságnak a második fél évben.
A költség az első nap külsőségeiből, ahogyan az lezajlott benne a parlamentben, kinn a Kossuth téren, ebből lehet következtetéseket levonni? Nagyon-nagyon sok ember volt ott, és ennek volt egy sajátos hangulata, nem akarom megelőlegezni, hogy szerintem milyen. Önök szerint milyen volt, és szabad-e ebből következtetéseket levonni?
Egy szóban összefoglalva, ez a népünnepé, sőt, egy nagyon erős felszabadulás élmény volt, ezért is hoztam be a katarzis kifejezést. Egyébként Magyar Péter már valamelyik közösségi média posztjában mondta, hogy akkor augusztus 20-án egy ugyanilyen, tehát, hogy én látom azt, hogy próbálják ezt az közösség élményt megadni a szavazóknak, és fenntartani a továbbra is. Biztos, hogy ez különböző nemzeti ünnepeken is elő fog jönni, és így tovább. De még egy pillanatra visszautalnék arra, amit mondta, hogy ez már az elmúlt 20, nem elmúlt 8 év, hanem elmúlt 20 év. Szerintem ez a rendszerváltás kifejezés és a Tiszának a szándéka, az valóban messze, tehát túlmutat az Orbán rendszeren. És nagyon érdekes volt, amit Németh Zsolt az egyik közösségi média posztjában írt, hogy tulajdonképpen, oké, itt nem egy új rendszerváltás van, hanem a rendszerváltást zárták le, tehát a posztszocialista korszakot zárta le, mivel mostantól kezdve csak jobboldali pártok vannak a parlamentben. És ugye Orbán Viktor ezt nagyon régóta szerette volna, hogy úgymond legyen egy nemzeti ellenzéke, ami nagyon érdekes, mert ez egyébként Németh Zsoltnak a kommunikáció, ez teljesen szembe megy a Fidesznek az eddigi kommunikációjával, hogy a Tisza egy balliberális külföldről finanszírozott párt. Ehhez képest azt látjuk, hogy ténylegesen a Tisza akár a lusztrációval, az ügynökkérdés behozatalával, az elszámolással, vagy a rendszerváltás utáni meggazdagodásoknak az utánajárásával olyan kérdéseket vesz elő, amik ténylegesen az egész magyar rendszer, a 1989-es rendszerváltás óta eltelt időt vizsgálja felül, próbál olyan kérdésekhez hozzányúlni, amik kimaradtak, amiről nincsen társadalmi konszenzus, és nem csak az Orbán rendszert világítja át, úgymond, hanem az egész magyar demokráciát. Tehát ez egy nagyon erős cezúra, ez nagyon sok olyan anyagot ad, vagy nagyon sok olyan érzelmi töltetet ad, ami meg tudja hosszabbítani az embereknek a türelmét, mert úgy érzik, hogy bizonyos szempontból egy igazságszolgáltatás történik, olyan dolgok, amik korábban elmaradtak, ezek most megtörténnek, és szerintem ez egyébként egyensúlyozni tud olyan nehézségeket, amik akár gazdasági vagy külső korlátokból jönnek.
De hogyha elfogadjuk a rendszerváltás tézist, akkor most meg lehet határozni, hogy milyen rendszert milyenre váltott le Magyar Péter? Mi volt eddig, és mi lesz most?
Hát itt egy kicsit azért a demokrácia elméletet be kell hozni, mert az, hogy elfogadjuk a rendszerváltásnak, az attól függ, hogy milyen demokrácia értelmezésünk van. Tehát, hogyha valakinek a liberális demokrácia a demokrácia, akkor ez egy egyértelmű demokrácia, hiszen helyreállítják, vagy restaurálják azt, ami korábban volt, és ami az Orbán rendszer alatt megszakadt. Tehát olyan szempontból mindenképpen egy rendszerváltás, hogy az Orbán rendszert leváltották. Hogyha valakinek egy olyan demokrácia értelmezése van, hogy ez hát nem érvényesült a liberális demokrácia, erősen sérült a liberális demokrácia, de mégiscsak demokrácia volt Magyarországon, még ha ez egy illiberális demokrácia is, tehát elfogadja azt, hogy mondjuk az illiberális demokrácia az egy a demokráciának egy válfaja, de nem liberális, akkor ez nem egy rendszerváltás, vagy egy korlátozott rendszerváltás, tehát azért az üléspont nagyon sok mindent meghatározza a tekintetben, hogy rendszerváltás van. Én azt látom egyébként, hogy azért a Tisza kommunikációjában ez az egész liberális demokrácia kérdés azért nem jön elő annyira élesen. Nyilván a jogállamiság helyreállítása, és így tovább ez hangsúlyos, az atlantista nyugati értékeknek az alkalmazása és ehhez való visszatértés az nagyon hangsúlyos, de azért mégiscsak egy középutas dolgot látok, egy korlátozott mintakövetést látok a Fideszhez képest. Nyilván eddig a Fidesz azt kommunikálta, hogy a Tisza tényleg egy ilyen balliberális kormány, de ehhez képest, ha megnézem a korábbi kormányokat, amelyek nem fideszes kormányok voltak, akkor a feltétlen mintakövetés, úgymond nyugati-európai mintakövetéshez képest, és a Fidesznek ez a mintaformáló, a korábbi mintáktól eltérő szendékához képest, mégiscsak valahol úgy félúton vagy középen van.
Kell-e abból következtetést levonni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nem ment be most a parlamentbe, nem tartott egy ilyen szokásos átadó beszédet, amit a miniszterelnökök szoktak tartani?
Hát annyiban nem, hogy ez következetes, hiszen láttuk, hogy nem ül be a parlamentbe, illetve hogy most arra koncentrál, hogy ugye láttuk a TikTok videóban, hogy új munkahelyén a Fidesz székházban készíti fel a pártot a tisztújító kongresszusra. Június 13-án lesz ugye a tisztújító kongresszus, és hát egy új mederbe kell terelni a Fidesz működését, hiszen eddig kormánypártként, mostantól ellenzéki pártként kell dolgoznia. Tehát biztos, hogy nagyon sok szakítás volt a szokásjoggal. Valóban ugye ezt ilyen népszerűen úgy szoktam fogalmazni, aki a köztársaság 2.0-át várt a Magyar Pétertől, az már most kiszállhat a vonatból, és azt látjuk, hogy ez a konszenzusos demokrácia modellje lenne, amit a politika tudomány így hív, amikor ugye legalább a nagy szereplők között van egy konszenzus, 89-90-ben ez volt talán az első, a köztársaságnak a genézise, hogy ugye Antal-Tölgyesi paktummal megállapították, hogy a kétharmados törvények körét a szűkörre kell korlátozni, illetve hogy legalább a két legnagyobb párt alkúja legyen e mögött. Aztán láttuk, hogy 90 után hatszor volt kétharmad, ugye 94-ben és 2010 óta ötször, és hogy a kétharmados törvényeknek a módosítása ugye egy oldal kezébe került, az MSZP-SZDSZ ezzel nem élt, a Fidesz ezzel élt, most meglátjuk, hogy a Tisza párt ezt hogyan fogja megoldani, hogy ez a konszenzusos irányba megy-e vissza, én ezt nem gondolom, vagy egy újfajta mód lesz, ugye azt látjuk, az új kobzosok, az új regősök, igricek már a NER Light-ot kezdik hirdetni, ez az első Fidesz kormány ideje, a polgári Magyarország, tehát ezt mondják, hogy ez egy NER Light lesz, ezzel nyilván a jobboldali szavazóbázis felé üzennek, illetve a baloldali és liberális szavazók felé azt, hogy nem lesz annyira rossz, tehát hogy nem a régi NER-nek a folytatása, hanem egy NER Light, ugye ezt halljuk most, ezt a sztorit kezdik el építeni. Ugye a Fidesz magát, mint a nemzeti oldal további képviselőjeként látja, a Tiszát megpróbálja áttolni a liberális sarokba, ez ifjabb Bush elnök idején volt az USA-ban egy nagyon népszerű fordulat az ottani republikánusok részéről, hogy a liberális jelzőt, mint fosztóképzőt használták, és ugye ez egy negatív tartalommal bírt. Ugye látjuk, hogy most ugye ez egy próbálkozás, ez egy kommunikációs próbálkozás, meglátjuk, mennyire lesz sikeres. Ugye hát a Tisza ügyesen vette vissza a nemzeti szimbólumrendszert, és nagyon ügyesen használta azt a politikát, hogy ahhoz azért, mert valaki nem ért egyet a kormánnyal, attól még ugyanúgy a nemzet tagja, tehát a Fidesz ezzel még új viszonyt kell szerintem kialakítani. Ami még talán fontos, ez a részvételi elem, ugye a modern demokráciákban ez a részvételi demokrácia modellnek hívják, és az emberek két választás között is igényt tartanak arra, hogy meghallgassák őket, elmondhassák a véleményüket, és úgy érezzék, hogy ők is a politikai döntéshozatalnak a részesei. És ugye itt láttuk azt a Fidesznél a nemzeti konzultációkat, biztos sok embernek megvan erről a véleménye, de az a lényeg, a nemzeti konzultációnak az volt a lényege, hogy azokról a témákról beszéljünk, amelyek a kormány számára fontosak, és az ellenzék is fogalmazza meg az alternatíváját. Tehát ez a része sikerült, ugye, amit fontos, hogy Magyar Péterék is azt látom, hogy ezekkel a részvételi demokrácia eszközökkel élni akarnak. Nyilván itt is különbséget kell mutatniuk az előző 16 év részvételi demokrácia elemeihez képest.
Kicsit bonyolultabb kérdéseket föltenni egy nemzeti konzultációban.
Biztos, hát ezt egy problématérkép elkészítésének is hívhatjuk. Nyilván ugye nehéz ennek a módszertana, mert ha nyitott a kérdés, és mindenki azt írt bele, amit akar, nehéz kódolni, pláne ha sokan küldik vissza, de mondjuk egy digitális korszakban, egy mesterséges intelligenciával ez sokkal gyorsabban megy, mint papíralapon. Tehát biztos, hogy hogy ez lehet a Tisza világ alkalmazás is ezt a célt szolgálta volna, ott is valamilyen fajta interakciót vártak a tagoktól, és ugye ott is a problémák felvetésének biztos, hogy volt valamilyen módja. Tehát az a lényeg, hogy a részvételi demokrácia elemek maradnak, és én a Júli által felvetette augusztus 20-át is ilyennek tartom, amíg tart a lendület, amíg a gazdasági szekér jól fut, vagy ha jól fut, mondjuk az uniós pénzekre nagyon sokan bizakodva tekintenek, hogy ezek adnak egy lökést a magyar gazdaságnak, és gazdasági elemzők szerint akár 2, ha jól csinálják, 3%-os növekedést is adhat ez a most idén 6 milliárd, és még a most futó költségvetésből 10 milliárd uniós támogatás, plusz van még 16 milliárd a fegyverkezési keretből, amit még nem adtak oda. Tehát ha ez a pénz megjelenik a magyar gazdaságban, akkor van esély arra, hogy ez a gazdaságot meglökje, és akkor van esély arra, hogy a Tisza pártnak ez a lendülete megmaradjon. És hát még a utolsó gondolat, május 9-én az látszott, hogy nyilván minden korosztály szavazott a Tiszára, de hát ezt láttuk Orbán Viktor nyilatkozataiból is, hogy főként a fiatalok voltak azok, és hát ez a részvételi, ez a bulizás, ez a koncert, ez nyilván inkább a fiatal korosztályt szólítja meg, de az idősebb és a középkorúak is ott voltak, csak ez is biztosítja azt, hogy könnyebben azonosuljanak vele, hiszen a politika az érzelmekről is szól, nem kizárólag, és hogyha van ez a trendinek lenni, hogy jó, azok a zenészek vannak ott, akiket sokan szeretnek, akkor ez még ad egy plusz lökést, egy generációs ihletet is.
Közelebb jutott véleményük szerint Orbán Viktor a választási vereség megértéséhez? A Badhajtásoknak adott egy interjút, amely azt mondta, hogy leg fog menni az egyetemekre, meg a középiskolákba, hogy megértse, hogy ott pontosan mi történt. Jó irányba mozdul a korábbi miniszterelnök?
Ez a Dopman interjú,
igen.
Szóba került a Badhajtások is. Szerintem még nagyon az elején járnak ennek a történetnek, ami egy természetes folyamat. Tehát ez egész egyszerűen annyira sokrétű, tehát azért jó, hogy az elemzők évek óta mondanak különböző elméleteket a Fideszről, és de azért mégiscsak ez egy teljesen új helyzet. Tehát még a Tiszát is meglepte az a többlet, amit be tudott hozni a választásokon. Ez biztos, hogy teljesen keresztbe húzta a Fidesznek a számítását, még akkor is, ha egyébként számított arra, hogy ebből vereség lehet. És ennek a feldolgozása, és főleg nem csak a feldolgozás, hanem a jövőbeli útnak a kijelölése az egy hosszú folyamat és egy építkezési folyamat. Ugye érdekes, hogy mondtad, hogy NER Light, meg akkor így kellenek a közösségi vagy ilyen részvételi elemek. Én nem szeretem ezt a NER Light kifejezést. Én azt látom, hogy Magyar Péter úgymond a polgári Magyarország gondolatához szeretne visszatérni, ahhoz a Fideszhez, ami még az ő értékelése szerint jó volt. Tehát a Fidesznek a szebbik arcához szeretne visszatérni. Nem véletlenül mondta Navracsics Tibor is, egy önkritikát gyakorolva, hogy a középosztályt elvesztették. Egész egyszerűen azt látom, hogy bizonyos szempontból a Fidesznek az volt az előnye sokáig, hogy folyamatosan tudott adaptálódni, változni, becsatolta a különböző kihívásokat vagy konfliktusokat, és abból újra tudott alakulni, és újra tovább tudott fejlődni. Tudott alkalmazkodni folyamatosan a kihívásokhoz, és a kampány során ez veszett el, egész egyszerűen a hosszú kormányzás következtében teljesen rugalmatlanná vált a rendszer, és már nem tudta becsatolni a kívülről jövő impulzusokat, és nem tudott változtatni, nem tudott reagálni az új típusú kihívóra. A korábbi ellenzékre rendezkedett be, és ettől nem tudott időben váltani. Ugyanakkor az, hogy ezután mi van, ha ezt még fel is dolgozzák, az egy teljesen új történet, és ugye mondtad, hogy a Tiszánál például ilyen különböző alkalmazások lehetnek, vagy hogy a mesterséges intelligenciával ez már mennyivel könnyebb becsatolni a különböző véleményeket, ott, hogy szerintem ez egy tök rossz irány. Azt mondja Magyar Péter is, hogy továbbra is csináljanak Tisza szigeteket, azaz az emberek találkozzanak személyesen.
Igen,
úgy lehet,
is,
úgy lehet új is, gondolatokat behozni, hogyha kommunikálunk egymással az életben. Amúgy is elviszi az egész közösségi média, meg a folyamatos eszközhasználat, az emberi kapcsolatokat teljesen dezintegrálja a társadalmat, hogy a személyes találkozók kellenek. Nem véletlen nem ült be Orbán Viktor a parlamentbe, és mondja azt, hogy akkor vissza a polgári körökhöz, ha nem is úgy, de vissza az alapokhoz, hogy erősítsük meg a közösségeinket. Tehát az volt, hogy Magyar Péter és a Tisza a Fidesztől tanult, tőlük lesték el, hogy hogyan kell közösséget építeni. Azt, amit a Fidesz elfelejtett, most ők alkalmazták. És most a Fidesznek kell kvázi tanulnia a Tiszától, és saját magán alkalmazni azt, amit elfelejtett. Úgyhogy én ezt látom, de ez egy hosszú folyamat, mire ezt tényleg feldolgozzák, megértik, és kidolgoznak egy jövőbeli tervet.
Jó útra lépett Orbán Viktor a probléma megértésében? Kiszeri Zoltán szerint.
Hát ugye ez még egy folyamat, látjuk, hogy több hang szólal meg a Fidesz környékéről, a pártból, vagy korábbi képviselők értelmiségi holdudvarból, most zajlik a választási eredmény feldolgozása, nyilván ez érzelmi hőfoktól, vagy habitustól függően eltérő, itt több hang szólal meg. Ugye június 13-án lesz a kongresszus, ugye addig van az az időszak, ameddig talán meglátjuk, hogy kik azok, akik mondjuk szeretnének az új szakaszban is szerepet vállalni, ki az, aki mondjuk élesebb kritikát fogalmaz meg, több kritikát fogalmaz meg, ki az, aki inkább építő jellegű kritikát fogalmaz meg, vagy nem fogalmaz meg kritikát, ez is egy üzenet. Tehát biztos, hogy ez a folyamat zajlik, hiszen láttuk, amikor Orbán Viktor ebben az interjúban volt, az interjút adta, akkor ott már konkrét számokra hivatkozott, hogy a 40 év alattiak és fölöttiek körében azon felmérés szerint milyen támogatottsága volt a Fidesznek, vagy egyes közösségi média felhasználói csoportokban, tehát ebből látszik, hogy vannak olyan utólagos felmérések, a miniszterelnök hivatkozott rájuk, ebből következtethetünk rá, hogy vannak egyfajta munka. Biztos, hogy a fiatalokhoz ki kell alakítani egy viszonyt. Én úgy nőttem fel Németországban, hogy Helmut Kohl volt a kancellár 16 évig, mint Angela Merkel, vagy most Orbán Viktor. Tehát a fiatalok mindig az adott rezsim ellen lázadnak, mert a fiatalok ilyenek, ugye, hogy Churchill is megmondta, aki fiatalként nem liberális, vagy nem lázad, ugye az nem, annak, hogy van, annak nincsen szíve, aki meg konzervatívként nem, vagy idősként nem konzervatívnak, meg nincsen esze, ugye az ember az adózásra gondol. Tehát igazából biztos, hogy a Fidesznek újra kell definiálni a viszonyát, hogy azt a néppárti jelleget, ami még korábban megvolt, mint 2002 után a tagozatokkal próbálkoztak, különböző tagozatokkal ezt a néppárti jelleget megmutatni, vagy olyan szövetséges szervezetekkel, mint a cigányságot képviselő Lungodrom, vagy más nemzeti fórum, ami az MDF-ből jött korábbi politikusokat fogta össze. Tehát ezt valahogy biztos újra kell gondolni, ezen biztos, hogy dolgoznak. És hát igen, azt látjuk egyébként, hogy az új parlament Fidesz frakciójának az összetétele mutatja azt, hogy olyanok is szerepet kaptak, akik mondjuk pont fiatalabbak, és azt gondolják, hogy a fiatalabb korosztályt jobban meg tudják szólni.
40-esek a csatába. öregek a tanácsba, igen, mondta a miniszter.
Önmagában ez nem elég szerintem egyébként, hogy fiatalítunk. Tehát, hogyha továbbra is azt képviselik, a fiatalabb képviselők, hogy amúgy minden jó volt úgy, ahogy csináltuk, akkor nem fognak közelebb kerülni. Tehát, és egyébként szerintem az volt talán a leginkább önreflektív ebben az interjúban, amit a Dokmennek adott Orbán Viktor, hogy érti, hogy nem érti a fiatalokat. És ez szerintem egy nagyon fontos beismerés, hogy egészen mást szeretnének a mai fiatalok, és nem azért, mert liberálisak valamit, hanem mert egészen megváltozott a lehetőségük, az életformájuk, a világ körülöttük, tehát az az út, az az életpálya modell, ami mondjuk Orbán Viktor fiatalságában van, de akármik a saját gyerekeinek a fiatalságában volt, az már nem létező. És olyan új kihívások vannak, amit szerintem mindenképp el kell végezni ezt a munkát a Fidesznek, hogy megértse, hogy bizonyos olyan dolgok, amiket ideológiai kérdésnek kezelnek, vagy életmódbeli kérdések, akár hogy mi a család fogalma például, vagy hogy néz ki egy modern család, szerintem, ha ebben nem tesznek lépéseket, hogy megértsék, hogy hogyan változott meg, és hogyan lehet a saját ideológiájuk szerint megszólítani a fiatalokat úgy, hogy az inkluzív legyen, akkor szerintem nem tudnak megújulni.
Magyar Péter első igazságügyi miniszterelnök jelöltje visszalépett. Jól érzékelte, hogy nem volna jó a sógorát kinevezni, vagy neki elviselték volna? Mit gondolnak?
Erről volt egy szavazás talán az interneten, és ott megosztott volt még a Tiszás szavazóknak is a véleménye, hogy talán, jól emlékszem, 40% elfogadta volna, és 40% jó döntésnek tartotta, hogy önmaga visszalépett a jelöltségtől. Tehát ez mutatja, hogy megosztott, minimum megosztott volt a Tisza szavazóbázisa, és biztos, hogy a Tisza szavazóbázisán túl nagyobb volt azoknak a száma, akik ezt nem tartották jó ötletnek, és inkább örültek annak, hogy visszalépett. Ugye ez azért is érdekes, mert a beiktatási beszédben arról beszélt, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal az országgyűlés alá kerülne, ugye azt mondta, hogy ellenőrizze az országgyűlés, és ugye most az ügyészség tartozik a legfő az országgyűlés alá. Ugye ez egy rendszerváltáskori döntés volt. És ugye adta magát a gyanú, még mindig adja magát, erről még amikor fölveszük a műsort, még nem hallottam a miniszteri meghallgatásoknál, hogy az ügyészség hova kerül, mert ugye az USA-ban, Németországban, Lengyelországban, tehát számos referenciaértékű országban az ügyészség az igazságügyminisztérium alá tartozik, és az igazságügyminiszter a legfőbb ügyész. Tehát, hogyha Sógor lett volna az igazságügyminiszter, és az ügyészséget átszervezéssel, kétharmados törvénnyel az igazságügyminisztérium alá rendelik, akkor adott esetben, ha ez így lenne, akkor a Sógora lehetett volna a legfőbb ügyész. Na és ez már egy még nagyobb botrány lett volna, mint az, hogy az igazságügyminiszter egy családtag. Tehát ilyen szempontból, hogy visszaléptek, ezzel biztos, hogy ennek az élét visszalépett, ezzel letörték az élét. Azt még nem tudjuk, hogy az új igazságügyminiszter, aki szakmailag biztos, hogy elfogadható, hogy ő lesz a legfőbb ügyész, vagy valamilyen más konstrukciót választanak. Tehát én csak ezt a részt tettem volna hozzá, mert a médiában ez nem nagyon forgott, ez a része a történetnek.
Lakatos Júlia, jól érzékelte, hogy ebből probléma lehet?
Abban biztos vagyok, hogy a saját közege jobban elfogadta volna. De egyébként minden ilyen kérdésnél tényleg azt kell elképzelni, hogy ha az ellenfelünk csinálta volna ezt, akkor hogyan reagálnak? Szerintem ez egy nagyon jó és fair mérce. És azt gondolom, hogy ha ezt Orbán Viktor csinálta volna, akkor ezt nem fogadta volna. Minimum nem fogadta volna jól sem a magyar, sem a nemzetközi közvélemény. Biztos vagyok benne, hogy ez egy pozitív döntés volt, hogy egyébként váltott. És pontosan azért, mert beszéltünk a rugalmatlanságról a Fidesz kapcsán, és arról, hogy korábban a tanulóképességük, az adaptációs képességük volt az, ami lehetővé tette, hogy ilyen sokáig hatalmon maradjanak. Szerintem ezzel Magyar Péter azt mutatta be, hogy egyébként, ha hibázik, akkor tud korrigálni, és ez egy abszolút olyan erény, vagy egy olyan érzelmi töltet, ami a saját közösségét megerősíti, és egyébként akár még a valamilyen pártok közötti párbeszédet is elősegíti, hogy azt látják, hogy nem az van, hogy akkor előből áttorjuk, hanem ebben is más, mint az elődei.
A közjogi méltóságok elleni nagyon határozott támadás. Ez mit hozhat, és mit vihet a Magyar Péter kormányától?
Ezzel fenntartja azt a lendületet, amit a kampányban szerzett. Ugye ezzel egy konfliktusban marad, úgymond a Fidesz által kinevezett, egyébként az akkori szabályoknak megfelelően kinevezett közjogi méltóságokkal. Tehát ez egy olyan kommunikatív konfliktus is, amiben dráma van, izgalom van, feszültség van. Ugye itt van egy határidő, május 31, és hát látjuk, hogy különböző az új kormány tagjai, vagy ahhoz közeli politikusok, vagy más közéleti személyek ugye lemondásra szólítják fel nem csak a köztársasági elnököt, hanem más közhivatalt
elállt. Kúria elnök, országos bírósági hivatal elnök, pedig minden olyan pozíció, amihez közérdeklődés társul.
Igen. Ugye ez is a rendszerváltás narratívába illeszkedik, hiszen hogyha egy új rendszert építenek, akkor azt nem lehet a régi emberekkel. Napóleon is úgy kezdte, amikor elfogadták a polgári törvénykönyvét, 3000 bírát és ügyészt azonnal lecserélt, hogy ők már az új törvénykönyv alapján hozzanak döntéseket. Tehát az új seprű jól söpör elve. És hát nyilván itt, tehát azon túl, hogy itt ez egy, nem csak egy szimbolikus lezárása mondjuk az elmúlt 16 évnek, hanem ugye, amit azt mondtam, hogy ez nem egy konszenzusos demokrácia lesz, hanem egy többségi demokrácia, ami szintén egy demokrácia felfogás, tehát ez a tankönyvekben mind a kettő le van írva. A Fidesz a többségi demokrácia felfogást követte. Nyilván az új kormány is a kétharmad birtokában ezt megteheti. De ez azt jelenti, hogy azt a logikát, ami ezeknek a hivataloknak a logikája lenne, vagy a lényegét adja, hogy a ciklusokon átívelő mandátummal függetlenné válnak az őket jelölő pártól, kormánytöbbségtől, és ők a törvények, illetve az alaptörvény alapján látják el a hivatalukat. Na ez az, ami pont ezeknek az intézmények, a fékek és ellensúlyok rendszerében betöltött súlyát, jelentőségét adja. Tehát nem tudjuk, hogy most azt mondják, hogy ezek az emberek szerintük nem úgy látták el a feladataikat, ahogy a törvények és az alaptörvény ezt számukra meghatározzák. Ez az indok arra, hogy lemondjanak. És ugye viszont azt nem látjuk még, hogy milyen új rendszert akarnak létrehozni, mert ha ezek az emberek lemondanak, akkor nyilván egy fehér lappal indulhat a rendszer, hiszen hogyha nincsen alkotmánybírósági elnök vagy köztársasági elnök, akkor most egy gyorsított törvény az új kétharmados törvényeknél nagyobb szabadsággal tudnak új intézményeket létrehozni, akár kétharmados intézményeket is. Az előbb arról beszéltünk, az ügyészség továbbra is az országgyűlés alá rendelten működjön, ahogy a rendszerváltás óta eddig volt, vagy mondjuk a más nyugati országok modelljét követve az igazságügyminisztérium alá tartozzon. Ha ezek az emberek lemondanak, akkor nyilván azt mondják, hogy jó, akkor most újra kezdünk valamit, ha hivatalban maradnak és egy konfliktus lesz, ezzel fent tudja tartani a drámát, azokat a szavazókat, akik a NER ellen szavaztak Magyar Péterre, és nem Magyar Péter miatt, vagy valami új mellett, hanem a régi ellen szavaztak, ezeket meg tudja tartani, tehát ez egy produktív konfliktus, ahogy szoktuk mondani Magyar Péter számára, de ez nyilván a Fidesznek is lehetőséget ad arra, hogy mozgósítsa a szavazóit. Látjuk ezt a versenyt, Magyar Péter a Facebookon kérdezi, hogy hány ember akarja, hogy lemondjon Sólyog Tamás, ugye itt már több ilyen like gyűlik össze, mint a Citizen Go kezdeményezésnél Sólyog Tamás mellett, de hát nyilván könnyebb a Facebookon egy lájkot megnyomni, mint feliratkozni egy internetes oldalnak a petíciójára.
De van arra valami tankönyvi adat, hogy egy kétharmados, tehát mindenható hatalom meddig szokta szeretni a fékek és ellensúlyok rendszerét, és mikor jön rá arra, hogy tulajdonképpen az lassítja az ő kormányzási folyamatait?
Egyébként ezért is érdekes, hogy szerintem a Tiszát is meglepte egy kicsit, hogy kétharmaddal győztek, mert az a modell, amit kidolgoztak a hatalom átvételre, az nem kétharmadra volt tervezve. Az arra volt tervezve, hogy mit csinálunk, akkor hogyan próbáljuk meg helyreállítani az alkotmányos helyzetet, a jogállamiságot, akkor, hogyha azok a korlátok, amiket beépített a Fidesz a rendszerébe, jelen vannak. És most enélkül, akkor most mit csináljunk? Kicsit azt látom, hogy ezt vagy én még nem látom, hogy akkor ez hogy fog kinézni, sokkal nagyobb lehetőséget ad a kétharmad, és úgy gondolom, hogy élni is fog vele a Tisza. Ez egyébként minden ilyen rendszerváltásnak egy kockázata, hogy adott esetben, és most itt nem a Tiszára mondom, hogy általánosan politikatudományos megfigyelés, hogy idővel ugyanazokat a korlátokat lépik át a pártok, és sőt van, hogy egyáltalán el sem jut odáig egy rendszer, mert visszajára fordul, mert nincsen meg az az intézményes, alkotmányos vagy civil támogatás, ami szükséges ahhoz, hogy egy rendszer működjön. Én azt látom ebben, hogy abszolút ez egy olyan dolog, ami fent tudja tartani a Tisza iránti aktivitást, ami megadja azt a katarzis élményt, amire nagyon erős társadalmi igény van.
De előbb-utóbb meg fogják kérdezni, amikor konfliktusok vannak, hogy könyörgöm, miért nem alkotmányoztak? miért nem felülalkotmányoztak, amit a Fidesz hosszasan csinált, szerintem aktuális problémákat oldott meg, felülalkotmányozással.
Túl korán van ehhez. Még nem tudjuk igazából, hogy mit fog csinálni a Tisza. Most kezdődik a törvényhozási és egyéb alkotmányozási, szimbolikus és jogi cselekvések garmadája, tehát hogy abból, amit eddig elmondott a parlamentben Magyar Péter, ezt még nem tudjuk eldönteni, tehát szerintem ez nem helyes számon kérni előre rajtuk, mert nekem az a gyanúm, hogy ez be fog következni, az, hogy ez hogyan fog bekövetkezni, ez egy másik kérdés.
De inkább egy általános, tehát egy új alaptörvény lesz a továbblépés módszere, vagy az eseti problémák megoldása felülalkotmányozással, a jogszabályok kivételével?
Hát biztos, hogy az uniós pénzek hazahozatala érdekében a 27 mérföldkőben meghatározott pontoknál, ami a leggyorsabb, hogy tudják kétharmaddal módosítani a mostani hatályban lévő alaptörvényt. Ugye ez a gender kérdés, itt biztos, hogy a hagyományos családfogalmát, a biológiai nemek kérdését kiveszik, hogy ezzel megfeleljenek az elvárásoknak, és hát pár módosítás is szerintem a mostani alaptörvényben, illetve mondjuk a bírósági tanács, meg más intézmények egymáshoz való viszonyában, vagy az alkotmánybíróságnak azon a joga, hogy az unió, hogy a magyar alaptörvény alapján határozzon meg a kérdéseket, és a brüsszeli, a luxemburgi uniós bíróság konzultációja nélkül, hát ezeket biztos, hogy hamar kiveszik. Tehát ez gyorsan fog menni. Augusztus végéig van határidő arra, hogy a 6 milliárd euró RRF forrást hazahozzák, ezért ezt meg fogják tenni. Valóban ezek alapvető kérdések, mert hogyha ez egy új rendszer, azt mondják, hogy itt rendszerváltás történt, akkor most alkotmányozó nemzetgyűlés lesz? Vagy a parlament fog alkotmányozni?
Népszavazással a végén?
Igen, ez is ugye kérdés, vagy ugye az is, hogy az érdekképviseleteket, a civil szervezeteket hogyan vonják be, hiszen a szakszervezeteknek, munkaadói szervezeteknek, kamaráknak is lenne beleszólása, mondjuk a sztrájk jogba, vagy más kétharmados törvényekbe. És a másik kérdés, ugye, hogy Magyar Péter azt mondta, ezt ő mondta, hogy olyan választási rendszert szeretne, amelyben már nehezebb lesz, vagy nem lehet kétharmadot szerezni egy oldalnak.
Győztes kompenzáció kivétele?
Vagy egy arányos, vagy áttérés egy tisztán listás rendszerre, ahol mondjuk, ha egy pártnak nincs akkora támogatottsága, mint most, akkor kevéssé valószínű a kétharmadnak a megszerzése egy oldal számára. Ettől még koalícióban persze biztos, hogy lehet kétharmadot szerezni, csak amit most láttunk, hogy mondjuk 94-ben az MSZP, 2010 óta a Fidesz, vagy most a Tisza párt úgymond túlnyeri magát, az elégedetlenség, a protest ilyen nagyra növeli a pártnak a támogatottságát, más olvasatban a lelkesedés, megfelelő aláhúzható. De lényeg az, hogyha most hoznak egy új rendszert, én azt gondolom, hogy nem konszenzusosan fogják hozni, mert ugye az előző rendszerhez képes szeretnének valami újat létrehozni, és az előző rendszerrel való konszenzus az tompítaná ennek a saját szavazóik szemében a legitimitását. Én nem tudom, én is azt mondom, hogy Júlia, hogy meglátjuk, drukkoljunk a konszenzusos modellnek. Ami viszont érdekes, hogy ha létrehoznak egy új intézményrendszert, köztársasági elnöki vagyat, azt tudjuk, hogy a miniszterelnöki pozíciót kétszer lehet betölteni. Érdekes lesz ennek függvényében nézni a köztársasági elnöki pozíciót, hiszen van ilyen gyanú, hogy Magyar Péter két miniszterelnöki ciklus után esetleg köztársasági elnök szeretne lenni, így is érdemes nézni a köztársasági elnöki pozíció újra definiálását.
Ugyan, Orbán Viktornál is volt egy ilyen gyanú, aztán semmi nem lett
belőle. Ezt el is mondta, tehát ő ezt nyilatkozta, hogy mindig a választás utáni kétharmadnál vetődött fel az az igény, vagy az a kérdés, hogy átalakítsák-e a köztársasági elnöki intézményt úgy, hogy esetleg az valamilyen formában olyan legyen, amit Orbán Viktor is el tudna fogadni. Ő ezt mondta, annyit mondott, hogy ez mindig felvetődött, a többit már én tettem hozzá. De lényeg az, hogy így is érdemes nézni az új intézményrendszert, hogyha ezt most kétharmaddal elfogadják, és a választási rendszer nem teszi lehetővé egy oldal számára a kétharmadot a következő választásokon, akkor ez marad, ez az intézményrendszer, amíg egy új forradalom, egy új rendszerváltás, reméljük békés úton el nem söpri.
Eddig minden rendszerváltásunk békés úton, ez némi bizalomra azért adok ott.
Ehhez annyit, hogy ugye, ahhoz, hogy egy rendszer konszolidálódjon, ahhoz először alkotmányos konszolidáció kell, utána kell az, hogy az összes párt ezt elfogadja, majd az, hogy a gazdasági élet, a katonaság, ezeket a rendszert alátámasztó erők is elfogadják, és végül a civil társadalom. És ugye azért érdemes, vagy érdekes ez az egész demokrácia értelmezés, mert itt jön be, hogy akkor most ténylegesen mennyire változik meg a demokrácia azáltal, hogy most egy új rendszer lesz. És az, hogy például, hogy fér bele a demokratikusságba ez a fajta nyomásgyakorlás a közjogi méltóságokkal szemben. És ez szerintem egyébként kontraproduktív is lehet. Tehát, hogy ez egy nagyon kétélű fegyver. Nem tudom, hogy meddig lehet egyébként feszegetni, és hogy milyen társadalmi támogatottság lesz.
Hát megint csak azért. Ha szabott egy határidőt, utána már nincs hova feszegetni, akkor valami
lépni
kell.
És akkor mi történik? De akkor lépni kell, és onnantól kezdve már egy egész más politikai terepre kerül át. Tehát most még lehet támaszkodni, úgymond a népre. Utána már valamilyen jogi megoldás kell, aminek alkalmazkodnia kell a jogállamisághoz, az alkotmányossághoz, stb. És itt szerintem egy nagyon-nagyon bonyolult jogi helyzet állhat elő, amit csak akkor tud túlélni, vagy csak akkor tud jól kijönni belőle a kormány, hogyha ez nagyon erős társadalmi támogatottság van.
Mennyire fogja véleményük szerint az elszámoltatást, a vagyon visszaszerzést erőltetni Magyar Péter kormánya? Elég a birkintáskákat visszaadni, vagy a magántőke alapokban lévő vagyont is vissza kell adni? Varga Mihálynak volt egy érdekes mondata, azt mondta, hogy a sajtó jól lövi körbe, hogy kik a magántőke alapok végső haszonhúzói.
Igen, hát ugye minden rendszerben vannak konstrukciók, ugye voltak olyan rendszerek, nem itt Magyarország, Európában, mondjuk amikor külföldre vitték a pénzük, időben Svájcban találták meg őket, most talán Dubajban és Szingapurban, tehát sokfajta modell van. A magántőke alap valóban az elmúlt 16 évnek az egyik olyan konstrukciója volt, amivel azt tudták elérni, hogy a hazai tőkések a pénzüket ne külföldre vigyék, hanem itthon parkoltassák, és itthon, úgymond akár a Nemzeti Bank által láthatóan, a média által talán kevéssé láthatóan, de hogy itthon maradjon a pénz, és itthonról forogjon, akár kifektetések formájában, akár hazai beruházások, befektetések formájában. Ugye itt valóban Balázsi Gyula múlt héten ugye bemutatott egy magánszámot Magyar Péter öccsének a médiumában, és akkor ott ő azt mondta, hogy közjegyző előtt, ha jól követtem a szavait, nyilatkozatot tett arról, hogy 4 cégét és a vagyonának egy részét, amelynek egy része magántőki alapokban van, átruházza a magyar államra. Tehát ez lehet egy minta. Nyilván lehet olvasni sok mindent, például azt, hogy azok a magántőke alapok vagy cégek, amelyek állami támogatást kaptak, az állami támogatásukat mondjuk átalakítják részvényé, és akkor mondjuk amit kaptak állami támogatásként, akkor az állam tulajdonába kerül úgymond vissza, hogy nem vissza nem térítő támogatás, hanem tulajdonrész, és akkor az állam többségi tulajdonosként rendelkezhet azon vagyon fölött, és minimum mondjuk az lehet, hogy akkor ha az eredményesen működik, akkor a tulajdonrésze arányában részesül annak a javadalmából, a hozadékából, vagy a másik lehetőség nyilván, hogyha jogtalanul kapott valaki támogatást, vagy visszaélt vele, akkor ott milyen polgárjogi lehetőségek vannak. Én azt gondolom, hogy mindent a törvények alapján kell csinálniuk, mert biztos, hogy most van egy olyan hangulat, hogy egyes emberekkel szemben, vagy az előző rendszer haszonélvezőivel szemben van egy lakossági elégedetlenség.
Bosszú igény.
Hát én ezt így mondom, mindegy, biztos sok minden van. Ugye az Út a börtönben programnál tapsoltak a leghangosabban, de ez korábban is így volt egyébként, 2010-ben is, meg 2002-ben is talán hasonló érzések voltak az akkori közönségben. De lényeg az magyarul, hogy a visszaszerzésnél biztos, hogy azok, akik esetleg nem állnak bele ebbe az önkéntességbe, vagy nem járulnak ahhoz hozzá, hogy vagyonukat, a támogatást átfordítsák mondjuk állami részvényé, vagy tulajdonrészé, ott van jogi fellépésnek lehetősége. Én azt gondolom, hogy ez a törvényi kereteken belül marad. Ugye az Európai Ügyészségnek a vezetője jelezte, hogy még nem magyar döntéstől függ, hogy a svéd modellt választjuk-e, ami azt jelenti, hogy a belépést az Európai Ügyészségbe való belépéstől fölfelé felmenő rendszerben ellenőrzik az uniós projektek felhasználását, vagy a lengyel modell érvényesül-e, hogy a lengyelek egy határidőt szabtak visszafelé 5 évet talán, 21-ig visszamenőleg vizsgálhatja az Európai Ügyészség az uniós pénzek felhasználását. Ez is egy lehetőség arra, hogy ne a magyar hatóságok, hanem az immáron az Európai Ügyészség vizsgálja az uniós pénzek felhasználását.
Meddig megy? Mit gondol a magyar kormány az elszámoltatásban?
Igen, ameddig jogilag tud.
Övé az alkotmányozás, bármeddig tud elvileg, bármilyen jogszabályt csinálhat. Vannak is már tanulmányok arra, hogy még az erkölcs fogalmát is bele lehet írni egy alkotmányjogász és egy ügyvéd. Még a választások előtt írt erről egy hosszú tanulmányt Sajó András a heti Válasz Online-on, meg most írt erről egy hosszú tanulmányt, hogy a mai jogszabályok szerint is sima ügy, meg lehet csinálni.
Én azért ebben egy kicsit pesszimistább vagyok. Egyébként megint csak, tehát miközben nagyon erős társadalmi elvárás van, és ez egy szimbolikus ügy, amit mindenképp végig kell vinnie, van szerintem a jognak korlátja, akkor is, hogyha illetve külön kell választani nyilván a korrupciót és ezt a vagyon visszaszerzést. Tehát az, hogy mondjuk, ha jogszerűen, az akkori rendszer szerint jogszerűen juttattak vagyonokat bizonyos célokra, az egy más kategória, mint amikor valaki nem jogszerűen jutott, tehát kvázi ellopott bizonyos forrásokat, és ez két külön kategória. Ez szerintem összefolyik az emberek fejében, és van egy olyan...
Mindent vissza.
Van egy, olyan érzés, hogy olyan dolgokat is követelnek, amik viszont szerintem nehezen végrehajtott. Van egy része, amit valóban jogszerűen meg lehet oldani. És van egy része, ami egész egyszerűen valószínűleg úgy le van papírozva, hogy nem visszaszerezhető, mert hát aki ilyenre adja a fejét, az valószínűleg úgy csinálja, hogy ne kapják el, vagy legalábbis megpróbálja. Tehát, hogy én ebben egy azért visszafogottabb álláspontot képviselek, hogy mi az, ami lehetséges, ugyanakkor az biztos, hogy maximálisan el fognak menni, ameddig el tudnak menni, és amit ki tudnak ebből facsarni, azt meg fogják tenni, mert ha arról beszél, ez egy forrás. Ez egy plusz jövedelem forrás a kormány számára, amiből azokat az ígéreteket tudják finanszírozni, amiket megtettek a kampány során, illetve ténylegesen van egy nagyon erős érzelmi, társadalmi igény erre.
A minisztériumok számából, tehát a kormányzati szerkezetből és a miniszterek személyéből milyen következtetéseket lehet levonni úgy, hogy még most zajlik az átadás átvétel, tehát most még nem ők dolgoznak.
Hát ugye ez egy klasszikus kormányzati struktúra, az előző rendszerben csúcsminisztériumok voltak, azt remélték, hogy a szomszédos területek összeadásából szinergiahatások lépnek fel, hát mennyire sikerült ez, majd meglátjuk, vagy egy másik kérdés. A lényeg az, hogy most egy klasszikus minisztériumi struktúra lesz, ugye vannak olyan minisztériumok, amelyek most jönnek létre, régi új minisztériumok, egészségügyi oktatás voltak ilyenek, az elmúlt 16 évben nem voltak. Tehát ez az egyik része a történetnek, hogy új minisztériumokat kell létrehozni. Vannak szakpolitikusok, akik mondjuk a saját szakmájukban korábban sikeresek voltak, itthon vagy külföldön. Ők nyilván olyan szakemberek, akik egyébként ezt nem tudjuk, hogy esetleg csak bizonyos ideig vállalták ezt a miniszterséget, egy évre, két évre. Ők azok, akik a legkönnyebben cserélhetőek, akiknek nincsen mondjuk egy tiszás hátterük, vagy tisza szigetük, vagy a médiában vannak csak jelen. Ők, hogyha valamilyen hiba történik, vagy elmaradnak az eredmények, őket a legkönnyebb lecserélni, vagy ha azt mondják, hogy ezt nem tudjuk, hogy csak egy vagy két évre vállalták-e. Ugye a Fidesz frakcióban hallottuk, hogy van, aki Lázár János egy évre vállalta, vagy ugye akinek a ciklusa eleve csak egy évre szól, mint a frakcióvezetőnek, akit mondjuk évente választanak újra. Tehát ez az egyik része a szakminiszterek, akik technokraták, és vannak a Tisza politikusok, látjuk mondjuk Tar Zoltánt, vagy Tanács Zoltánt, akik a Tisza pártban is ott vannak, és ők talán azok, akik inkább a bizalmi pozíciókat viszik, vagy ahol mondjuk az olyan problémásabb területek is vannak, amelyeket nem akart Magyar Péter mondjuk egyik vagy másik oldalnak odaadni. Láttuk, hogy az első oktatási miniszter jelölt neve, amely felvetődött a médiában, ugye micsoda felháborodást keltett a liberális oldalon, és ugyanez fordítva is igaz lenne, hogyha baloldali vagy liberális szakmai körökhöz köthető ember jelent volna meg mondjuk a kultúra élén, akkor meg a másik oldal. Tehát ezért gondolom ezeket kivonta, és Tiszás politikusok irányítása alá adta, úgy, hogy egyik vagy másik oldalnak a meghatározó képviselői azért ott vannak a közelében, Bódis Kriszta kapott egy ilyen kormány biztosi koordinátori feladatot, de mégis ugye az egy más feladat, mint ha valaki miniszter lenne. Tehát Magyar Péter próbálja ezeket kivonni a konfliktus alól, és azzal, hogy az európai ügyek kérdését a miniszterelnökséghez delegálja államtitkári szinten, ezzel ugye az uniós pénzek hazahozatalát és az uniós döntéshozatalt is magasabb szintre emelte, ugye vagy a miniszterelnökhöz közelebb, azonban leértékelte, hogy miniszter helyett államtitkári szinten van. Tehát ez mutatja a prioritási sorrendeket. Nyilván ez most az uniós pénzek hazahozatala miatt fontos, amit szimbolikusan is tud demonstrálni azzal, hogy a miniszterelnökségen belül van ez a kérdés, úgymond közelebb hozzá, mintha ez kint idézőjelben egy minisztériumban lenne.
Ruf Bálint személye, ez fontos lesz ebben a kormányban. Ő ugye a második ember, miniszterelnökséget vezető miniszter. Ő fogja irányítani a tárcákat? Hogy kell ezt elképzelni? Volt-e egyáltalán erre példa? A tükörreferatúrák ideje? Stumpf Istvánnál?
Igen, ez a német modell, a német kancellári modell, ahol a szövetségi kancellári hivatalban a tükörreferatúrák azok, amelyek ellenőrzik, hogy hol tart a választási a kormányprogram teljesítése.
Politikai kormányzás.
Ez a politikai kormányzás, ugye van egy felhatalmazás a szavazóktól, hogy ez a klasszikus német modellben úgy néz ki, hogy nálunk is így volt egyébként 2010-ig, hogy a miniszterelnök egy programbeszédet mondott, azt szavazták meg, és ugye a program végrehajtására kerestek minisztereket. És ugye a szakminiszter végrehajtja a programot, de a miniszterelnök a kancellárián, vagy nálunk a miniszterelnökségen a tükörreferatúra azt vizsgálta, hogy hol tart a kormányprogram végrehajtása, ami a választási programra épül. Mert ha le van maradva, akkor utasítást kell adni a miniszternek. Ugye mindig, amikor bejönnek a miniszterek, hol tartunk, csodálatos, minden nagyon szép, minden nagyon jó. És hogyha nincs egy olyan belső tükörreferatúra, amely mondja, hogy igen, csak ez meg ez nem működik, akkor a miniszterelnöknek, vagy a német kancellárnak van irányelv megadási kompetencia. Tehát ezt akarják talán visszahozni. Ez 98-ban működött Magyarországon, pont Stumpf István hozta ezt a német modellt Magyarországra és ültette át. Ez akkor nagyon jól működött, mert a miniszterekkel szemben a miniszterelnöknek ez egy többlettudást ad, és úgymond tud, hát nem belenyúlni, de úgymond tanácsokat adni, vagy kéréseket intézni a szakminiszterekhez képest. Ugye Ruf Bálint bizonyított, ugye több miniszter alatt dolgozott kabinetfőnökként, Szegeden Botka Lászlónál volt sokáig tanácsadó kampányfőnök, tehát ilyen szempontból biztos, hogy van tudás, közigazgatási önkormányzati tudása van, hát igazából neki kell a problémásak kérdéseket kezelni, hiszen ugye az rossz hírhozója, hogy a miniszter mondja, hogy csodálatos minden, és neki kell kvázi vagy a miniszterelnöknek, vagy a miniszternek mondani, hogy hát oké, lehet, hogy te ezt így látod, de mi ezt máshogy látjuk, és ebből vannak a konfliktusok. Ezzel Magyar Péter ezt lejjebb delegálta, hogy úgymond, ha ez így működik, akkor a tükörreferatúrák általozott rossz híreket, esetleg a miniszterelnökséget vezető miniszternek kell a szakminiszterrel megvívni a szakmai alapon, ezek nem politika, ezek általában szakmai kérdések. És hát ugye a miniszterelnök úgymond kádiként igazságot tehet a tükörreferatúrák véleményére támaszkodó miniszterelnökséget vezető miniszter és a siker élményeivel házaló szakminiszter között.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kiszeri Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Nagatos Júlia, a Méltányosság politikai elemzőközpont stratégiai igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, az Inforádió YouTube csatornáján is úgy fogják majd hallani. Ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetést, ami még el se készült, nem kell külön keresgélni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.